96,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érsek, most szombatra egyházmegyei találkozóra hívja a híveket a megújult Egri Bazilikába. A program a 10 órakor kezdődő megáldási szentmisével indul el a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak és több határon túli püspöknek, valamint az egyházmegye papságának részvételével. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. 14 órakor kerül sor aztán az erre az alkalomra komponált oratórium bemutatójára Jézus csodatételei címmel, szerzője az egri származású Magda Dávid. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, megszakítás nélkül működő katolikus ifjúsági rendezvénye, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idén ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozóra hívnak így mindenkit október 5-én a Nagymarosi Plébánia kertbe, hogy, ahogy írják, együtt adhassunk hálát a Jóistennek. A motto: boldog az a nép, amely tud ünnepelni. A Nyugat-Balkán népei és országai többet érdemelnek, mint amit kapnak Brüsszelből, ezeknek az országoknak már bent kellene lenniük az Európai Unióban. Erről beszélt Orbán Viktor Ohridban a magyar Észak-Macedón közös kormányülés után. A magyar miniszterelnök a közös kormányülés legfontosabb témájaként Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását emelte ki. Az ebben a fél évben az uniós elnökséget adó Magyarország álláspontja ismert, az egész nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe való integrálása nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak érdeke, közölte. Észak-Macedónia a magyar biztonság szempontjából is fontos ország, mivel az illegális migráció útvonalán helyezkedik el, közölte a kormányfő. A kétoldalú együttműködésről szólva felidézte azt a magyar segítséget, amelyet Észak-Macedónia kapott nyáron az ott tomboló erdőtüzek megfékezésében. Mindez viszonzása annak, amelyet a magyarok kaptak Észak-Macedóniától, különösen 2015-16-ban a migráció ellenes küzdelemben. A kormány azt szeretné, hogyha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és aki ehhez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, új módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Közölte, két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem. A külgazdasági és külügyminiszter arra kérte fel az ENSZ főtitkárt, hogy járjon közben annak érdekében, hogy végre tárgyaljon egymással az Egyesült Államok és Oroszország. Szijjártó Péter kifejtette, a világ lassan 1000 napja él az ukrajnai háború árnyékában, és pontosan lehet tudni, hogy amerikai-orosz párbeszéd nélkül nem lesz lehetséges véget vetni a konfliktusnak. Az Egyesült Államok 5,5 milliárd dollár tesz elérhetővé katonai támogatásként az amerikai készletekből való lehívással Ukrajna számára a Biden kormányzat hivatali idejének lezárásáig, közölt az amerikai elnök. Joe Biden a Fehérházban Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt. Közleményét azzal zárta, az USA ellátja Ukrajnát azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van, hogy megnyerje a háborút. Befejezte munkáját az országos műszaki irányító törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az országos vízügyi főigazgatóság az MT-vel. A magyar borászat minőségében, technológiai hátterében is megerősödött az elmúlt időszakban, ez alapvetően a fejlesztési, beruházási, támogatási programoknak köszönhető. Erről beszélt Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkár a Bács-Kiskun vármegyei Izsákon egy szőlészborász fórumon. 58.249 hektár szőlőterület van az országban a július 31-i adatok szerint. Idén a becslések szerint körülbelül 2,9 millió hektoliter seprős újbor és must lesz. Az eddig betakarított mennyiség és a termésbecslések alapján biztosította a kukoricaellátás Magyarországon, behozatalra ezért nem lesz szükség, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Gabonatermesztők Országos Szövetségével, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével közösen kiadott közleményük alapján a majdnem 900 ezer hektáros termőterület alig több mint a felén ért véget a betakarítás, pontos adatok ezért még nincsenek, de már biztos, hogy sem mennyiségi, sem minőségi gondok nem lesznek. Végül az időjárásról. Alapvetően sok lesz felettünk a felhő a folytatásban, és egyre több felé hullik majd csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. A friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot pedig Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az Egri Bazilika lesz főszerepben. Először Magda Dávid orgona művésszel beszélgetünk oratóriumáról, melyet az Egri Bazilika újjelszentelése átadása alkalmából mutatnak majd be szeptember 28-án. A mű címe Jézus csodatételei. Majd ezt követően Rudolf Mihály, Ibolndíjas építészt kérdezzük Miskolci kiállításáról. A tárlat érdekessége az, hogy többek között az Egri Bazilika rekonstrukciójáról is láthatunk benne tablókat. Végezetül pedig a Gárdonyi Géza Színház első bemutatójáról, az Ők tudják, mi a szerelem című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól. Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a közélet szól. Ebben megismerhetik Holló Gábor atyát, az Egri belvárosi főplébánia káplányát, valamint az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium aktualitásairól is szólunk. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Vas Albert Magányosság erdejében című verséről a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Jó rádiózást!
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit! Én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Zaja Barbara 10 éven keresztül volt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának tagja, ezáltal számos egyetemi rendezvényt, csapatépítő programot és mélypontot élt meg csapatával. 4 éves elnöksége alatt rengeteg tapasztalatot szerzett, amit nem csak a hallgatói, hanem a magánéletében is tudott kamatoztatni. Zaja Barbarával az elmúlt 10 év eseményeiről, az első eszterházis élményeiről, valamint az elnökként megélt éveiről Bakai Edina kolléganőm beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A bazilikában tartott szentmisével, illetve az azt követő díszünnepséggel megnyílt a 2024-25-ös tanév az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Dr. Ternyák Csaba egriesek, az intézmény nagy kancellárja kiemelte, a keresztény élethez a Szentlélek adja a bátorságot, hogy ne szégyeljük megvallani hitünket. Dr. Ternyák Csaba úgy fogalmazott, nem elég hinni, keresni is kell az Istent, ahogy ő keres minket. A szentmisét követően dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor szólt a megjelentekhez. Kiemelte, 1774-ben több tucat, ma pedig már 3500 elsős és több mint 5000 felsőbbéves hallgató kezdi meg tanulmányait az intézményben. Az EGRI Egyetem rektora elmondta, a beiratkozott hallgatók számára számos ösztöni lehetőséget biztosít az intézmény, melyen a tanulmányaik megkezdését és folytatását segítik. A Pirker János ösztöndíjat pedagógus képzésben tanulóknak, a Szent Imre ösztöndíjat már a középiskolában is aktív tudományos tevékenységet folytató hallgatóknak kínálják, a Szent Mónika ösztöndíjat pedig azon nappali tagozatos, aktív hallgatók számára biztosítják, akik CSED, gyes támogatásban részesülnek. Az esélyt a tanulásért ösztöndíja hátrányos helyzetű hallgatóknak nyújt segítséget, de a fogyatékkal élő hallgatók és azok segítői is számíthatnak anyagi támogatásra, emelte ki a rektor. Újabb megállapodásokkal gyarapította együttműködő partnereinek listáját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Ezúttal az EGRI Városi Sportiskola, a Magyar Rögbi Szövetség, valamint a Magyar Grappling Szövetség képviselői írták alá a közös munkát elindító dokumentumokat. Az utánpótlás nevelés támogatása, közös sportrendezvények és edzőtáborok megvalósítása, szakedzőképzések és továbbképzések indítása. Többek között ezeket a célkitűzéseket foglalják magukba azok az együttműködési megállapodások, amelyeket az EGRI Városi Sportiskolával és a két sportági szakszövetséggel írt alá az egyetem. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor elmondta, a felsőoktatási intézményben az egyik kiemelt terület a sport, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy az ehhez kapcsolódó képzéseket 8000-ből 1000 hallgató választotta. A rektor történelmi pillanatnak nevezte a mostanit, hiszen régóta tervezték az EGRI Városi Sportiskolával való szorosabb együttműködést, illetve egyedülálló, hogy hazánkban először az eszterházisok tanulhatnak rögbi és grappling szakedzőnek. Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A felek egy hivatalos dokumentumban is rögzítették, hogy a kölcsönösen előnyös közös munka és a kutatási tevékenység mellett az EGRI intézmény aktív szerepet vállal a Nemeskürti István tanárképzőkar elindításában. A pilot programban kidolgozott képzési és kimeneti követelmények átadásával, mintatervek és tantárgyi tematikák kidolgozásával, valamint a felsőoktatás pedagógiai kurzus biztosításával támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkáját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, jelentette be dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Kiemelte, a pedagógus képzés területén nem csak regionális, hanem országos szinten is aktív szerepet vállal az EKE, ez pedig jól tükrözi a most kötött együttműködési megállapodás, hiszen az aláírt dokumentumban meghatározott pontok mind a Nemeskürti István tanárképzőkar sikeres elindításához járulnak hozzá. Az EGRI intézmény rektora beszámolt arról is, hogy a továbbképzések lebonyolításában, tankönyv és tananyagfejlesztések kapcsán is együtt tud dolgozni a két intézmény, de tudományos kutatások is elindulhatnak a tanárképzés támogatása érdekében. Élményszületet tartott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőbirtok és borászata, ahol több mint 30 óvodás nyert betekintést a szüreti munkába. Az egyetem szőlőbirtoka 2006 óta minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy a megyeszékhely óvodásai és általános iskolásai megtapasztalhassák a szüret élményét, és betekintést nyerjenek annak folyamatába. Az EGRI Jópásztor óvoda három csoportja az idei eseményre városnéző kisvonattal érkezett az egyetem szőlőbirtokára, ahol Szoboszlai Zoltán szőlész várta őket, hogy bemutassa nekik a meccés technikáit. A gyerekek a rövid ismertetőt követve kezdhették meg a mellőszőlőfajta szüretelését. Ezt követően a kölyök tetői birtok munkatársai bemutatták a szőlőfeldolgozás folyamatait is, így a bogyózás, az úzás és a préselés folyamatával is megismerkedhetett a jövő generációja. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ugye most fogsz majd végére érni az elnöki pályafutásodnak itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Hogyan találtál rá az Eszterházyra egyáltalán? Milyen szakra jelentkeztél?
Amikor végzős diák voltam, akkor sok egyetemet számításba vettem, szerettem volna először Pestre menni. Végül úgy döntöttem, hogy a közgéből csak egy kerítéssel arrébb ide az Eszterházyra jövök. A nyílt napon itt voltam, megismerkedtem a szakokkal, és ezért döntöttem a gazdasági irányon, hiszen középiskolában is azt tanultam, így gazdálkodás és menedzsment felsőoktatási szakképzésen kezdtem meg a tanulmányaimat, amelyet folytatott egy alapszak, és végül a kereskedelem és marketinggel zártam a tanulmányaimat.
Sokszor szoktunk ugyanarról beszélgetni, hogy először az ember, amikor egyetemre jön, a hallgatói élettel a gólyatáborban találkozik először. Te részt vettél a saját gólyatáborodban?
Igen, részt vettem, ott voltam, én is emlékszem szinte a megérkezésem pillanatára is, és az biztos, amit el szoktunk mondani mi is a hallgatóknak, hogy ez egy olyan meghatározó élménye lesz az egyetemi éveiknek, amit én magam is emlékszem, érzem ugyanúgy mai napig, hiszen már 10 éve volt, mégis nagyon jól emlékszem arra a pillanatra, amikor megérkeztem Tiszafüredre a kempingbe, hogy vártak a felsőbb évesek.
És ha már említetted ugye a felsőbb éveseket, hogyan találkoztál először a hökkel?
Hát szorosan itt a gólyatáborhoz köthető, hiszen volt egy olyan pont nálunk is, hogy a szakreferenseink bemutatkoztak, és akkor az én szakreferensem is beszélgetett velem, és kérdezte, hogy ugye ki honnan jött, mit csinált, és én mondtam, hogy hát már a középiskolában is aktívan szerepet vállaltam a diákok életében, és akkor közölte velem, hogy hát akkor ez itt nem kérdés, hogy ugye itt is szeretném folytatni, és mondtam, hogy hát természetesen szeretném folytatni, így rögtön gólyatábor után már a GTK Hökben akkor elkezdtem tevékenykedni, és az első rendezvényemen akkor a Hök levisz a völgyben, mint hallgatói segítőként vettem részt, úgyhogy az is egy olyan meghatározó emlék, ha lehet így mondani, amit azt követően bármikor szerveztünk Hök levisz a völgybe, mindig eszembe jutott, hogy ott kentem az első zsíros kenyereket, és hogy ez milyen jó élmény volt.
Tehát akkor már a tanulmányaid elejétől fogva hökös vagy?
Igen, igen. Hát ugye akkor tavasszal voltak a választások, első évem végén megválasztottak szakreferensnek, és ott a nyáron le is mondott az akkori GTK kari hökelnök, és ősszel meg is kaptam ezt a pozíciót, megszavazták nekem a társaim, így lényegében a második évemtől kezdve kari hökelnökként folytattam a hökös tevékenységeimet.
És hát talán az egyik legnagyobb esemény, ami történt az egyetem életében, az ugye az volt, amikor főiskolából egyetemmé váltunk. Te ezt hogy élted meg, mint hallgatói önkormányzati tag?
Az egyetemi válás az én szemszögemből szintén olyan meghatározó pillanat volt, amikor akkor már a második szakomra jártam, akkor már sokkal aktívabb képviselője voltam a hallgatói önkormányzatnak, és emlékszem, hogy Balázzsal akkor beszélgettünk, hogy vajon hogyan is kéne tovább menni ezen az úton, és akkor volt az a pillanat, amikor Balázs jelentkezett a Hök elnöknek, és ő szavazott meg bizalmat nekem abban, hogy legyek a csapatában, és emlékszem, hogy ez egy olyan meghatározó élmény volt, ami sokáig így bennem van, hogy ott valami elkezdődött, valami újnak a kezdete volt az az időszak.
Egy kicsit térjünk azért vissza oda, hogy Balázs éppen leköszön, és te, mint első női elnök, ugye jelentkeztél a pozíciójára. Hogy kell ezt elképzelni, ennek a választásnak vagy jelentkezésnek a menetét?
A választást úgy kell elképzelni, hogy az elnököt választja meg a hallgatói önkormányzatnak a küldött gyűlése, és az elnök tesz javaslatot a csapatának összetételére. Ez lényegében egy egymást követő szavazás, ha lehet így mondani, hiszen amint az elnöknek a személyét megválasztják a küldött gyűlés képviselő, utána a csapat bemutatása és megválasztása történik. Ez így volt a mi esetünkben is. Én sajnálom, hogy egyik választás alkalmával sem volt ellenfelem, nem indult más jelölt. Egyrészt abból a szempontból örülök neki, hogy biztosak voltak bennem a hallgatótársaim, mindig támogattak is, hiszen attól függetlenül, mert egyedül induló voltam, szavazhattak volna nemmel is, de támogattak, és ennek nagyon örülök. A csapatom pedig én először úgy állítottam össze, hogy mindenkit próbáltam arra a pozícióra megtalálni, ami számára a legjobb lehet. Tehát tudtam, hogyha nekem szükségem volt egy jó tanulmányisra, akkor mindenképp egy olyan hallgatót kerestem, aki erős tanulmányi kérdésekben, vagy otthon van a HKR világában, vagy egy kommunikációsnak kellett az, hogy ő jól kommunikáljon, írjon cikkeket, és ezekben a területekben szerettünk volna fejlődni is. Voltak olyan pozíciók, amiket akkor újonnan hoztunk be, hiszen a kollégiumi bizottság már akkor működött, viszont nagyon különálló része volt, ha lehet így mondani, a hallgató önkormányzatnak. Sokáig nem is tudták, hogy amúgy a Kolbiz az ugyanúgy a Hökhöz tartozik. Így létrehoztunk egy kollégiumi referens pozíciót, ami azóta sokkal jobban beépült így a HÖK életébe, és működőképesebb a szervezetnek ezen része. A kommunikáció téren is nagyon sokat fejlődtünk, hiszen akkor még a közösségi média sem mondjuk ezeket a trendeket futotta, de kellett az, hogy ott is aktívabb legyen a HÖK, vagy akár mondjuk a külföldi hallgatók terén, ahol volt korábban képviselői pozíció, viszont nem feltétlen annyira hatékonysággal működött, és ezen is szerettünk volna változtatni, vagy sokat dolgoztunk az éveket. Nyilván ez múlik azon is, hogy a magyar hallgatók mennyire befogadóképesek, de azon is, hogy a külföldiek mennyire befogadóképesek az itteni dolgokra, amikor ide jönnek. Talán ez volt az egyik olyan pont így a 4 évem alatt, amit szerettünk volna, hogy a nemzetközi hallgatók még jobban beintegrálódjanak az egyetemi életbe, hogy idén először volt az, és pontosabban már tavaly 23-as gólyatáborban, hogy egy nemzetközi hallgató is volt a gólyatáborban, amire még korábban nem volt példa. Úgyhogy ezek azok a folyamatok, amik nyilván nem egyik pillanatra másikra mennek, sok év munkája kell hozzá, tapasztalatszerzés, de én bízom benne, hogy ha 10 év múlva valaki itt fog ülni, akár te, akár egy másik valaki az akkori HÖK elnökkel, akkor ő is azt fogja tudni mondani, hogy már 10-20-30 nemzetközi hallgató is megjelent a gólyatáborba.
Milyen érzés volt egyébként, amikor neked, mint nőnek szavaztak bizalmat itt az egyetemen?
Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés abból a szempontból, hogy sokat lehet hallani arról, hogy ki is a jó elnök, kinek kell ott ülnie, vagy tevékenykednie. Számomra nem volt kérdés egyáltalán, amikor jelentkeztem, hogy én ezt fogom tudni, vagy bele fogok tudni tanulni. Sok olyan visszajelzést kaptam akkor, ami arra utalt, hogy nehogy már én nőként mit keresek itt, mit szeretnék én itt csinálni, ide egy férfi kell, legyen egy olyan HÖK elnöke az egyetemnek, akkor megviselt egy kicsit, aztán már úgy gondolom, hogy ezek nem olyan dolgok, amin fenn kell akadni, mert látom a mögöttem álló 4 évet, és igenis tudtam hozni azt a szintet, amit Balázs hozott, tudtunk fejlődni, és azt gondolom, hogy maximálisan helyt tudtam állni, és megtettem mindent, hogy helyt álljak az elmúlt években, mert az biztos, hogy az elmúlt 4 évet, ha össze kéne foglalni, akkor a mélységektől a magasságokig mindent is átélt ez a 4 éves ciklus vagy elnökség, mert sokszor mondtam Balázsnak, amikor leköszönt, hogy valahogy ő nagyon ráérzett, hogy mikor kell elmenni, mert ugye februárban volt a választás, 20-20-at írunk, és nem kell mondani, igen, hogy 20-20 márciusában megbekopogtatott a Covid, hogy akkor ő most itt van köztünk, és akkor az egy olyan dolog volt megint, ami azt mondtam, hogy hát ez teljesen hihetetlen, hogy én ide kerültem, itt a csapat, lelkes, új lendület, minden, és akkor így egyik pillanatra a másikra kellett lemondjunk felezőbált, gólyatábort, és lényegében másfél évig próbáltuk a hallgatókat valamilyen szinten aktívan tartani, és azt a közösséget valamilyen szinten megtartani az online térben, hogy legyenek meg a társas kapcsolatok, ami azért egy nagyon nehéz feladat volt akkor is. És ezek, hát egy nehéz pontja volt azután, hogy én előtte már sok évet hököztem, hogy most ez új kihívásként, most ezzel így mit kezdjünk.
Akkor ezt mondanád egyébként, hogyha így visszatekintesz az elmúlt évekre a legnehezebb időszaknak?
Ez határozott. Hát emlékszem, a legnehezebb az eleje volt mindenképp, mert aztán így próbáltunk a lelkesedésünkből kihozni olyan olyan dolgokat, amik ezt valahogy így megtarthatják, hogy ne vesszenek el a kapcsolatok, de emlékszem az elejére, amikor kezdődött, amikor szóltak, hogy hát jöjjek már át, mert hogy akkor így lenne egy ilyen videókonferencia, amit így hallgassunk meg, hogy most mi történik. Aztán emlékszem, hogy hazamentek, hazaköltöztek a hallgatók, akkor még csak pár napi holmiukkal, majd emlékszem, amikor rektor asszony este telefonált ilyen 6 óra környékén, hogy hát akkor csak költöztessük haza a hallgatókat, és az volt az a pillanat, amikor így emlékszem, hogy írtam a többieknek az elnökségbe, hogy hát akkor kellene, hogy így találkozzunk. Ez hétvége, szombat, 6 óra, tehát tisztán él az emlékezetemben ez a pillanat. Na, azok az idők nagyon nehezek voltak, tehát hogy a hallgatókat kellett először úgymond hazaküldeni. Volt, aki nem tudta a saját cuccát ugye összepakolni, helyette
mi voltak, akik ugye külföldön élnek, és igen. Már ugye volt, hogy határzár is volt, erre még én is emlékszem.
Igen, úgyhogy az volt határozottan a legnehezebb időszaka ennek a 4 évemnek.
Én is ugye emlékszem erre az időszakra, nyilván, mert akkor ugye pont benne voltam a sűrűjében, ugye hallgató voltam, és hát még nekem is megvan tisztán az a nap, amikor reggel robbant a bomba, hogy akkor több egyetemet is ugye hazaköltöztettek, és mi is emlékszem, úgy vártuk, így összegyűltünk egy szobába, mindenki a kis laptopjával így frissítgettünk, hogy na akkor minket mikor fognak hazaküldeni, mert ugye hallottuk már így belsősebb emberektől, hogy hát lesz itt valami, tehát hogy nem ússzuk meg ezt szárazon mi se. És akkor így mondták, hogy hát pár napi cuccal, jó, akkor mindenki összepakolt. Ráadásul ugye nálunk a baráti társaságban volt olyan, aki ugye külföldön él, és neki is azt meg kellett tervezni, hogy hogy megy haza, ugye a határzár miatt nem jöhettek érte, de haza kellett valahogy mennie, mert itt meg nem maradhatott, és tényleg az volt a legrosszabb neki is, hogy azt mondták, hogy akkor egy pár napi cuccal, utána meg kb. 3 nappal később vissza kellett jönni, mindent hazavinni, és akkor ráadásul már vissza se tudott jönni. Szerintem teljesen jól abszolváltátok egyébként, így hallgatóként, volt hallgatóként mondom.
Igen, az biztos, hogy nagyon, nagyon büszke vagyok én is ott a csapatra, mert tényleg mindenki erején felül teljesített akkor is, és nagyon sok munkaórát beletettünk abba, akár a kiköltöztetésbe, akár abba emlékszem, reggeltől estig itt ültünk, a tanulmányosommal, az általános elnök helyettesemmel is, a vezetőséges megbeszéléseken, hogy akkor hogyan fog zajlani egyáltalán az oktatás, mi fog most ezek után történni, ki hova mehet, mikor, ki maradhat a koliba, tehát napokat ültünk itt a líceumban, és vártunk arra, hogy akkor szülessenek döntések, szóljunk bele abba, hogy a hallgatók érdekei ne sérüljenek, úgyhogy ez egy nehéz időszak volt, de azt gondolom, hogy mindenki tényleg a legtöbbet próbálta magából kihozni, és azért ennek ellenére ez nem törte meg így a HÖK-nek a munkásságát, mert pont lehet a váltásnak köszönhetően is benne volt az a lelkesedés a csapatban, hogy szerettük volna, hogyha ez nem töri meg így az évet, vagy a fél évet a hallgatóknak, és nem sérülnek, vagy legalábbis kevesebbet sérülnek.
És milyen volt újra beindítani az életet, mert hát ugye előbb-utóbb ennek is vége volt, aztán visszajöttek a hallgatók, és hát maradjunk annyiba, hogy főleg ugye az alsóbb évesek, akik még kb. Nem is találkoztak egymással, nagyon széthúzó volt a közösség. Ezt én is láttam ugye a Kolin belül, hogy mi a Covid előtt olyan volt, hogy mindig nyitva volt az ajtó, mindenki ment mindenkihez, és amikor visszajöttünk, így be voltak zárva az ajtók, mindenki a saját kis kuckójában, senki nem jött ki, hogy közösen programot csináljunk, pedig amúgy szóltunk is, hogy na akkor gyertek este egy kis ismerkedős este, de hát senki nem jött. És csak mi ültünk ott, vének, akik már ugye a Covid előtt is ott voltak, és hát vártunk, de sajnos ugye nem jött senki. Milyen volt újra beindítani az életet?
Igen, ott a 2020-as év második felében, ott szeptemberben elkezdődött bár az oktatás, de mindössze 2 hónapot jártunk, hiszen az őszi szünet után újra haza kellett menni, és utána a tavaszi fél évet is otthon töltöttük, és az volt az a pont szerintem, amikor azt mondtuk, hogy jó, hát itt már most annyi minden elmaradt, hogy valamit muszáj kitalálni. Ott jött az a gondolatunk, hogy miért ne csinálhatnánk egy online bált. Ne maradjanak el azok az események, amik meghatározó emlékei lehetnek a hallgatóknak. Tehát ott elmaradt már akkor 2 felezőbál, 1 gólyabál, gólyatábor, és az akkori csapattal megalkottuk lényegében az online bált, aminek az volt a koncepciója, hogy ugye a felezőbálon a felezős hallgatókat szoktuk díjazni, különféle díjakban tanulmánysport, hallgatói munka. Ez meg is történt, a szavazás, a kiválasztások mind a 2 évben, tehát a 20-as, 21-es évben is, illetve a gólyabárt is úgy próbáltuk meg beépíteni, hogy akkor két pár táncolta a nyitótáncot, és ugye mindezt a Lícom TV-nek köszönhetően nagyon magas színvonalon tudtuk a hallgatóknak megmutatni, hiszen egy olyan anyag készült belőle, ami szintén azt mondhatom, hogy országos szinten kiemelkedő volt, hiszen nem volt másik egyetemen, és sok olyan képzés volt utána, amin ezzel példálóztak is, hogy már hát a Covid-ban az eszterházisok még bált is tudtak szervezni. És azért hozzá kell tenni, hogy megtartottuk természetesen ezeket a momentumokat, amikor eltáncolták a nyitótáncot, felavattuk a felezősöket, sőt felavattuk a gólyákat, emlékszem postán küldtük ki nekik a kitűzőt, szóval próbáltuk mégis az online térben így valahogy együtt megtartani ezeket a pillanatokat, sőt még a végén egy online bulit is tartottunk, ahol a Teams-en lehetett bejelentkezni, és hívtunk meg DJ-ket, akik ott élőben zenéltek a hallgatóknak, úgyhogy szerintem amúgy igen klassz volt ez a rendezvényünk. Mégis valamilyen szinten próbáltuk a hallgatókat nem kihagyni ebből, valami emléket szerezni, hogy ne azt mondják, hogy hát nekik ez elmaradt, hanem volt csak akkor abban a formában, ami lehetőséget adott erre. De emlékszem, hogy nagyon sok olyan pozitív visszajelzést kaptunk, hogy ennek így nagyon örültek, hogy erre így gondoltunk rájuk.
Pont ezen a héten kezdődtek el ugye a választások, mert hogy most két elnök jelölt is jelentkezett a helyedre. Milyen meglátásaid vannak ezzel kapcsolatban? Miket osztanál meg így velünk?
Amikor eljött az az időpont, hogy akkor ki kell írni a választást, és lényegében az utolsó fél évet írjuk, ha lehet ezt így mondani, nagyon nehéz volt, hiszen ennyi idő után nehéz elengedni egy ilyen dolgot, ami a mindennapjaim része, és én ebben amúgy is kicsit gyengébb vagyok az elengedésben, tehát nehezen mennek nekem ezek a dolgok. Látva azt, hogy lelkesek a csapatok, és nagyon sokat készültek rá az elmúlt időszakban, ez látszódott azon is, amikor bemutatták magukat és a csapatukat ugye a jelöltek bemutatkozásán. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell még tanulniuk, fejlődniük. Visszagondolva én is kellett, hogy valahonnan elkezdjem, akkor valahonnan Balázsral mi is elkezdtük, és sok év munkája volt, kitartás és nagyon sok küzdelem kellett hozzá, és ezt kívánom a következő elnökségnek is, hogy legyen meg mindig az a kitartásuk, ami akarjanak fejlődni, akarjanak új programokat szervezni, új dolgokat behozni a hallgatók életébe, mert csak így fog tudni működni, ha mindig találnak egy olyan célt, ami így segíti őket abba, hogy ne unjanak bele abba, amit csinálnak. Hiszen én azt gondolom, hogy mi is abba voltunk mindig jók, hogy új dolgokat találtunk ki, és ezzel próbáltuk magunk érdeklődését is fenntartani. A csapatokról azt gondolom, hogy nagyon jól helyt fognak állni, hiszen mind a két csapatban van olyan képviselő, aki régebb óta, vagy most is az elnökség tagja, így fogja tudni segíteni a munkájukat. Nyilván fontos egy választás kapcsán az, hogy az egyetem vezetőségével szorosan kapcsolatot kell tartani. Az egy jó együttműködés érdekében ezek egy olyan fontos pont, ahol a hallgató önkormányzat és a vezetőség, ha nem tart jó kapcsolatot, akkor úgy nagyon nehezen fog működni a közös munka és a hallgató képviselete. Úgyhogy ezen felül azt gondolom még, hogy ha ez egy jól működő dolog, és a csapat lelkes, és a hallgatótársaink bizalmat szavaznak nekik, akkor nincs oka az aggodalomra, hiszen hibák mindig lesznek, ebből majd fognak tanulni. Mi itt leszünk, hogy segítsünk nekik, és biztosan bele fognak nőni a feladatba.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Így szól mi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Harmadik alkalommal tartották meg tavaly novemberben. az Élni teljesen jó országos életvédelmi napot Székesfehérvárott. Az ott elhangzott előadásokból már néhányat hallhattak korábbi műsorainkban. Most Marton Zsolt családreferens püspök beszédét hallják, aki dr. Csókai András agysebész tanúságtétele után szólt a jelenlévőkhöz.
Kedves püspök atya, kedves minnyájan, az előttem szólók már elmondták azt, hogy nem volt nekik könnyű a tanúságtevő után megszólalni, hát én is hasonló helyzetben vagyok, és azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel összekapcsolódhatnánk, összeköthetnénk egymást a személyes szereteten és barátságon túl, és örültem, mikor megláttam azt a fényképet, ahol a gyermeked fölött imádkozó ott van a rózsafüzérben, nálam is itt van egy rózsafüzér, ez lesz az összekötő. Egy jó ideje nálam, magamnál hordom és imádkozom, Szűzanya oltalmát, imádságait kérve. Mit mond az egyház? Még szabadjon bevezetőképpen azt elmondani, mikor itt mutattad a műtétet, és mondtad olyan amerikai stílusú az a megjelenítés, hogy egy kedves, már a mennyországban lévő pap testvérnek szemműtéte volt, és kérdeztem, hogy mi a helyzet a műtét után. Azt mondja, hogy a műtét sikerült, de ő hiszi, hogy Jézus fogta a sebészorvos kezét, mert látok is, azt mondta. Ennek ugye a tanúságtételnek itt a lényegében benne volt a te életed, családod, az életnek az összetettsége, a kihívás, a megtérés, a fájdalom, a vesztesség, a gyász, de a közösség, az imádság, és hogy hát ezzel kapcsolatban mit mond az egyházunk. Engem egy jó ideje megérintett 16. Benedek pápának az a komoly megnyilatkozása, amit még József Ratzinger müncheni érsekként mondott, egy lelki gyakorlatot tartott a 70-es évek végén. Hát ő egy tudós szent, tehát egy tudós ember, és akadémiai alapokat is adott mindig a beszédeinek, és ez a lelki gyakorlat megjelent egy kötetben, a címét ezt adta neki címként, hogy a Mustármag reménye. És van benne egy ilyen al cím, egy elmélkedés, amelynek ez a cím, hogy milyen lesz az egyház 2000-ben. És úgy gondolom, hogy nem csak én gondolom, így sokan gondoljuk, hogy profétai ez az elmélkedése, mert sok minden abban az irányban mutat, hogy ő ekkor beszélt az egyházról, és két dolgot emelnék ki ebből az elmélkedéséből. Ő már akkor vizionálja, hogy milyen lesz a nyugat-európai kontinens és kultúra, hogy az individualizmus mennyire hajlamos teret nyerni, sok elmagányosodott ember is lesz. Azonban két dolog él az emberekben, mindig. Az Isten utáni vágy, és azt mondja, hogy ez mindenkibe benne van, még abban is, aki tagadja. És a másik egy hiteles közösség utáni vágy. És az egyház hivatása, mondja Benedek pápa, Ratzinger bíboros, későbbi Benedek pápa, hogy az egyház hivatása az, hogy Istent hitelesen tudja megmutatni az embereknek, az igaz Istent, és egy igazi jó közösséget tudjon adni. Ezt már én mondom, mindnyájan tudjuk, hogy tökéletes közösség nincsen, a mennyben van. Meg azt is szoktuk mondani többen, ha lenne is, és én belépnék, már nem lenne tökéletes a közösség, de jó közösség van, és az egyház képes jó közösséget adni, és a jó közösségben benne vannak az erőforrások, benne vannak a jó tulajdonságok, és benne vannak a gyengeségek, a törésvonalak és a töréspontok, de hogy az egyház olyan közösség, amely nem egy elit klub, hogy csak az erőseket, a jókat, a hibátlanokat, vagy azokat, akik azt gondolják magukról, hogy hibátlanok, azt akarja magáinak tudni, hanem mindenkit, aki elfogadja az ő gyengességét. Azt is szoktuk mondani, hogy az egyház nem a bűntelenek közössége, hanem a bűnbánó bűnösöknek a közössége. És így, mint egy befogadó, gyógyító, Krisztushoz fölemelő közösség van jelen. Most egy olyan pápánk van, aki sokat beszél a gyengességről, az elesettségről, a szegénységről is. Néhány röpp gondolatot szeretnék tőle idézni ehhez kapcsolódóan. Ferenc pápa többször beszél arról, hogy bizony egy olyan világban élünk, ami a leselejtezés kultúrájában él, hogy a gyenge emberre, az idős emberre nincs szükség, azt mondja egyik elmélkedésében, van valami visszataszító az eldobhatóság kultúrájához való ragaszkodásunkban. Hozzászoktunk ahhoz, hogy leselejtezzük az embereket. Meg akarunk szabadulni a gyengeségtől és sebzettségtől való egyre növekvő félelmünktől. De ezáltal fokozzuk az idősek attól való rettegését, hogy nem viseljük el őket és magukra maradnak. az jut eszembe erről, hogy nekem volt egy drága nagybátyám, aki fogyatékkal élt, értelmi fogyatékos volt, és hogy milyen kincs és milyen erőforrás volt nekünk a családban az ő jelenléte, hogy valamiképpen azt éltük meg, mint a Jézus személyesen kézzelfoghatóan lett volna közöttünk. Hogy az egyház az erejét, az erőforrását sokszor abból tapasztalja meg, hogy köztünk élő gyengességgel vagy sebzettséggel lévő testvéreinket szeretjük. Közösség, erőforrás, kapcsolatok. Találtam egy nagyon kedves gondolatot a Szentatyánál, a nőkkel kapcsolatosan azt mondja, az egyház asszonyok nélkül olyan, mint az apostolok közössége Mária nélkül. Nagyon érdekes. Gondoljatok csak bele, a szűzanyag legfontosabb az apostoloknál. Igen, hogy az egyház egy olyan közösség, ahol a férfi és a nő, a férj és a feleség, a családanya, de az özvegyasszony, a kamasz, a kisgyerek, a csecsemő, a magzat, a Down-szindrómás baba, mindenki a tagja. És ez az összetettség adja az erőforrását. És fontos újból és újból megismételnünk azt, hogy mi az egyházunknak a hite és tanítása. És ezt sosem lehet elégszer mondani, és sosem avul el, és soha nem lehet megunni. Azt mondja a Szentatya a családról, idézem egy másik helyen. Gyakran gondolok arra, hogy legjobban az alapján lehet egy családot megítélni, ahogyan a gyerekekkel és az idősekkel bánik. Milyen mély gondolat, hogy hol vannak jelen a családjainkban, a közösségeimben az idősek, és hogyan törődünk a gyerekeinkkel. Nekem még az a gondolatom is született ennek kapcsán, hogy ahogy a mi, illetve a gyerekeink bánnak az idősekkel, úgy fognak majd belünk is bánni. És hogy a szeretetben tudunk-e növekedni, és formálódni, és alakulni, akkor lesz számunkra a család erőforrás igazán. Október 8-án elmélkedésében mondja a Szent, hogy ez magyarok nagyasszonya ünnepe, nekünk magyaroknak különösen kedves. Azt mondja, hogy imádkozzunk egymásért, a férj a feleségért, a feleség a férjért, mindketten együtt a gyermekért, a gyerekek a nagyszülőkért, imádkozzunk egymásért. Ilyen a családon belüli imádkozás, ami a családot erőssé teszi, az az ima. A gondviselés műve az, hogy a mai evangélium is az imádságról szól, amit majd a Szent Misében együtt fogunk ünnepelni, hogy az erőforrásunk, hogy mi Istenben vagyunk együtt, a család nem egy gazdasági közösség pusztán, vagy elsősorban, nem egy szociológiai képződmény, amelyet érdekek tartanak össze, aztán, hogy megszűnik és átalakul más formációvá, hanem Isten akarta, Isten áldotta közösség, amely számunkra, mivel Isten van benne, Isten van fölötte, Isten tartja, ezért képes áldottá, erőforrássá, egymást megtartó közösségé lenni. Nagyon szépen köszönöm doktor úrnak, Andrásnak az őszinte tanúságtételét a család és a közösség és az egyház valóságáról. Ha Istenben kapaszkodunk, ő az erőforrásunk, akkor van reményünk, van életünk itt a földi életben, és akkor útunk van az örökké valóság felé. Így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az elmúlt percekben Marton Zsolt családreferens püspök beszédét hallották. Most Roska Péter az újpesti Szent József templom plébánosának előadását hallják, mely szintén a tavalyi életvédő napon hangzott el Székesfehérvárott.
Csak egy pár dolgot szeretnék felvillantani, míg nekem sokat jelentettek így az életvédelem témájában. Szóval, hogy az élet egy kötéltánc, fölfüggesztve a fogantatás, a természetes halál között. És járunk ezen a kötélen, hol tartunk éppen, és egy biztos, hogyha saját kezünkbe vesszük a kötél egyik végét, akkor már nem a kötéltáncot járjuk. És hogy ki az ember? Mindig ez jön ezeken a életkezdeti kérdésekkor, hogy ki az ember, levezhető embernek a kis valami, ami még nem ágyazódott be, de akinek emberi DNS-e van, és azt nem számítjuk embernek, akkor átléptünk egy olyan vörös vonalat, amit nagyon vízjósló az emberi történelemben. Akinek emberi DNS-e van, az emberi fajhoz tartozik, és ő ember. És hogy mikor kezdődik az embernek az élete, mikor kezdődik a várva várt magzott élete, és mikor kezdődik a teherként megélt gyermeknek az élete. Szóval az ember élete nem attól kezdődik így vagy úgy, hogy mások mit gondolnak róla. És ki a kompetens eldönteni? Ki a kompetens eldönteni, hogy egy élőlény az ember, vagy nem ember, vagy mit lehet vele csinálni? Szóval, hogy egy házról azt nézzük, hogy azt akkor kell dönteni, hogy ez a ház, annak milyen a állapota, össze fog-e dőlni, vagy nem, az az építész kompetensebben. Az, hogy a házat szabad-e felrobbantani, abban nem az építész a kompetens. Nem az orvost kell megkérdezni, hogy mikor kezdődik egy emberi élet. Abban az Isten a kompetens. És az Isten, aki emberi élet. Hihetetlen méltóságot ad az emberi életünknek az, hogy az Isten belebújt a bőrünkbe, és nem bodri kutyává, vagy cicává lett, emberi élet. És hogy ez az Isten, aki, hogy az Anettnek a tanúságtételét hallva, megrázóan nagy és mély bűnöket eltűr az ember részéről, az Isten irgalmas. Talán ez éppen legfontosabb az egész témában. Mert akik itt ülünk, vagy ilyen témájú előadást hallgatunk, azok általában az életnek a pártján vagyunk, de az sem mindegy, az egész témáról hogyan beszélünk. Mert hogy legfontosabb üzenet, az Isten irgalmas, és ez, Anetta, hogy ezt megtapasztalta, ez nagy kegyelem, de hogy az Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. De ehhez nekünk legalább annyit kell tenni, hogy elfogadjuk ezt a szeretetet, és hogy közvetítjük mások felé ezt a szeretetet. Hogy kinek az abortusza egyébként? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ott van az édesanyja, aki ezt mindezt a drámát átéli, a második áldozata az abortusza a gyermek után. De hogy ott van a nagymama is, aki azt mondta, hogy lányom, kitagadlak, hogyha megszülöd. Ott van a lánynak a barátja, aki azt mondja, hogy ott hagylak, hogyha megszülöd. Ott van a társadalom, vagy ott vagyunk mi, akik tudunk róla, és nem segítünk neki, vagy nem támogatjuk abba, hogy kinek az abortusza. És ott van a társadalom, a demokráciának a mitoszával, amely azt gondolja, hogy amit a többség szentesít, az többet ér, mint az Isten szava, törvénye. Itt járunk most az eutanázia kérdéskörében, a drámának még csak a kibontakozásában vagyunk. Mit fog majd dönteni a magyar nép, a magyar kormány? Megölhetjük az időseket, vagy nem? Az életnek a másik, köteltánc másik végét kezünkbe vesszük, vagy nem? Második János pápa azt mondja, Nagyszent János pápa azt mondja, hogy kultúra válságának a korát érjük, halál kultúriában vagyunk, és hősies döntésekre van szükség az élet védelmében, szinte mindannyiunktól. És ennek a drámának, amit megélünk, a szíve az Isten és az ember iránti érzék megfogyatkozása. Az Isten és az ember iránti érzék megfogyatkozása. És hogy hív minket az élet ura, aki örök életre hívott, hogy legyünk az ő tanúi. Ez a missziós iskola, amit csinálunk, ez tényleg az, hogy olyan fiatalok, akik tényleg akarják Jézus követni, kapjanak egy kicsit olyan képzést, mint a papok vagy a nővérek, hogy noviciátust a keresztény életre, és látszik az, hogy mennyire fontos, hogy fiatalon az ember rátekintsen arra az örök életre, amit az Isten ajándékozni akar, és hogy annyira fontos, hogy adjuk tovább, hogy az Isten teljes életet akar, örök életet, és ahhoz, hogy ezt át tudjuk adni, ahhoz nekünk is bele kell állnunk az életnek a szolgálatába, az örök életnek a szolgálatába. Na még egy idézet, első Péter levél, hogy hagyjátok, hogy kimentsünk titeket az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból. Hagyjátok, hogy kimentsünk titeket, és hogy ennek a szolgálatába beleállni.
Roska Péter atyát, az újpesti Szent József templom plébánosát hallották. A most következő tanúságtétel egy ismétlés, mely a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 4. napján, 2021. szeptember 8-án szerdán a Katolikus Karizmatikus Megújulás Őrsvezértéri sátránál hangzott el. Sipos Gyula tanúságtételét hallják.
Szép jó napot mindenkinek, és dicsértessék a Jézus Krisztus, és egyre jobban dicsértessék. Azért jöttem ide valóban, hogy tanúságot tegyek a megtérésemről és Isten kegyelméről. Az előbb, amikor itt sétáltam az emberek között, és egy kicsit imádkoztam, úgy éreztem, hogy sok erőtlenség, meg ilyen békétlenség, gyengeség van a szívetekben, és arra vágyom, és hiszem is, hogy ma, amikor beszélünk és imádkozunk, ugyanez a találkozás a ti életetekben is megtörténhet, és Istennek az ereje és kegyelme kiáradhat rátok, hogy a békétlenségből béke legyen, az erőtlenségből erő, a betegségből gyógyulás. Persze én erről semmit az égvilágon nem tudtam, mielőtt találkoztam volna Istennel, sőt egy nagyon komoly ateista ember voltam, aki főiskolás korában bement az igazgatóhoz, és kértem, egy hét szabadságot, hogy engedjenek el, mert én a nyitott házasságról akarok esszét írni, ez még a 80-as évek közepén volt, és el is engedtek, mert annyira szemtelen gyerek, meg is írtam. Abban volt minden, Marxtól kezdve az égvilágon minden butaság, csak éppen józan ész nem sok, de akkor azt gondoltam, hogy ez lesz a világ. És a találkozásom Istennel az úgy történt, hogy akkor én már ilyen népművelő voltam, és egy kis pedagógus szállón laktam, ahol volt 10 lány, meg 3 fiú. És én se elég szép, se elég erős, vagy okos, vagy ügyes nem vagyok ahhoz, hogy csak úgy meghódítsam a lányokat, ezért aztán azt csináltam, hogy minden lánynak udvaroltam. Tehát a 10 lány volt, akkor mind a 10-nek tettem a szépet, nagy, ugye a nagy számok törvény alapján 10-ből 1-nek majd csak be tudok menni az ágyába. Mert ez volt a cél, hogy lehetőleg, ugye, hát szerelmeskedhessünk egy jót. És különben volt már barátnőm, és de hogy ez nem zavart engem. Tehát tulajdonképpen azt gondoltam, hogy ez úgy belefér. És volt ott egy lány, aki azt mondta, hogy hát menjek el egy kis közösségbe, ez volt akkor a Városmajori közösség, amit a Zoli meg a Holosi Péter vezetett, és ott lehet beszélgetni. Hát mondtam, mit csináltok ott? Hát egy kicsit imádkozunk, egy kicsit énekelünk, és beszélgetünk Jézusról meg mindenről. Ott voltam, hát beszélgetni ezt én is tudok. Az nem probléma. Ugye nagyon okosnak gondoltam magam, egy kis alternatív újságnak voltam az egyik szerkesztője, filozófusnak is készültem, csak buta voltam hozzá. Van itt köztünk filozófus biztos, de nekem ez nem jött össze, de talán nem is baj, és elmentem. És megint én addigra már tele volt az agyam mindenféle zűrzavaros gondolattal, Buddháról, meg jogáról, meg energiáról, meg mindenről, csak éppen az élő Istennel nem találkoztam. És akkor mentem ebbe a közösségbe, és ott énekeltek és imádkoztak, és egyszer csak ilyen olyan döbbenetes élményt éltem át, hogy úgy éreztem, hogy Isten van, itt van, és szeret engem. És én, aki egész életemben mindig kihajtani akartam a szeretetet, kisarolni akartam, mindig rá akartam erőszakolni magam emberekre, hogy valahogy engem szeressenek, engem elfogadjanak, és ennek azt a tanújelét adják, hogy akkor majd vele szeretkeznek, vagy elmennek a kocsmába, vagy valamit csinálnak. Ezt csak azt tapasztaltam meg, hogy engem valaki ingyen szeret. Nem volt ez olyan dolog, hogy most a fejembe beszélt volna valaki. Nem volt nagy érzelmi felbuzdulás, hanem egy ilyen olyan döbbenetes belső lelki élmény, ami mint olyan 180 fokot fordított volna rajtam, anélkül, hogy ezt az agyamba mondták volna. Azt vettem észre, hogy megtapasztaltam, megszabadultam olyan dolgoktól, amiktől azelőtt nem tudtam, ami kényszeresen benne voltak az életem, hogy kocsmázok, hogy cigarettázok. Ugye ma az édesapám is elhagyta az édesanyámat, a nagypapámnál is ez volt gond, mindegyik kocsmázott. És ez így szépen jött végig a családon. Ha nem tértem volna meg, most én is ugyanolyan elvált ember lennék, aki ül egy kocsmába és osztja az észt. Csak szerencsére megtértem, és van egy feleségem, 30 éves házas, 31 éves házassal, 3 gyerekkel. És azt tapasztaltam meg, hogy egyszer csak ezek eltűnnek az életemből. Hogy az, amit kényszeresen csináltam, egyszer csak már nincsen bennem, hogy akkor is öröm van bennem, hogyha nincsen ennek semmi kiváltó oka, hogy 10 centivel a föld fölött jártam, és úgy sétáltam, gyalogmentem minden nap dolgozni, és az 1-2 dalt, amit hallottam, azt majd érekeltem, mert olyan öröm töltött el. Az a döbbenetes élményért, hogy az az űrzavaros életem, amit addig mindig csak vágytam, hogy legyek, hogy én írhassak, hogy én festhessek, hogy közösségem legyen, hogy előre haladjak, és soha nem valósult meg, hogy nekem komoly barátnőm legyen, aki kitart mellettem. Tudjátok, volt előtte mennyasszonyom is, az is tönkrement ez a kapcsolat, az én hibámból is, tehát nem vádolok senkit. És ez az egész zűrzavar, mint hogy a kaleidoszkópot forgatjuk, és egyszer csak elkezd összeállni a kép. Hogy elkezdett összeállni az egész életem, a munkám, a megélhetésem, a barátnőm, a feleségem lett. Tudjátok, az Isten a tenyerén hordott minket. Ugyan megtérésem után hát már nem lehetett a barátnőmhöz hozzányúlni, mert ugye nem lehet. És mondtam, hogy azonnal házasodjunk. Hát én már nem keringek körbe, előtte együtt éltünk, most meg nem nyúlhatok hozzá. És én munkanélkül lettem közben, ő pedig végzős egyetemista volt, 1990-ben, rendszerváltás idején. És mindenki azt mondta, hogy ne házasodjatok össze, még nincs semmitek. De ma is ezt mondják. Jaj, először legyen lakásod, legyen megéletésed, munkád, pénzed, stb. Majd utána. De én akkor annyira bíztam valahogy az Istenben, azt mondtam, nem számít, az Isten majd megsegít. Úgy értek utol 2 telefonnal, menjek már le Törökbányra, ott van egy kis művelődés, az igazgatói állás, senki nem akarja elfoglalni, menjek le. És képzeljétek el, 26 éves voltam fiatal, még bennem volt a régi élet, csöves gatya, alfapapucs, kockásing, A hajam már rövid volt, de ekkora fakeresztel, mint fiatal keresztény, nagy buzgor, és mentem be a polgármesterhez, Török Bátor, jó napot kívánok, jöttem a igazgatói állásra. Hát ha életem volna a polgármester, akkor azt mondtam volna, jó, majd szólunk, köszönöm szépen, és azóta se szólnak. És a legnagyobb megdöbbenésemre megkaptam az állást. Szolgálati lakással. Mondtam a feleségemnek, az Ildikónak, Ildikó, gyere meg, van, hogy hol foglalni, gyere le. Leventünk, két szoba volt, egyikünk se lakott még soha akkora helyen, mindenki a szegény családból. És szegény elsírta magát, mert üres volt a lakást, nem volt benne semmi bútor, hogy fogunk itt lakni. Nem számít, majd a jó Isten megsegít. És tényleg, vadidegen emberek hoztak bútorokat. Úgy költöztünk be, május 13-án megházasodtunk, elmentünk Nászútra, május 1-én beköltöztem, és elkezdtem a életet. És kedves testvérem, azt szeretném mondani neked, hogy amit velem megcsinált az Isten, velem, a rendkívül bűnös emberrel, aki a 10 parancsolat minden bűnét kimerítette, és az Isten mégis ebben a bűnös, sötét állapotomban hozzám szólt, és azt mondta, én szeretlek téged. És képzeld el, hogy ez az Isten, ez a Jézus Krisztus most is így sétál, és azt mondja neked a füledben, én szeretlek téged. Össze vagy törve, mert most hagyott el a barátod, de Isten azt mondja, én szeretlek téged. Fáj az ízületed, és kiderül, hogy már lehet, hogy meg se lehet műteni, de Isten azt mondja, én szeretlek téged. Jöjj hozzám, én megsegítelek. Kerested az életed, volt már barátod, és elhagyott, és nem tudod, mit kezdjél az életeddel. És Isten ott áll mellett, és mondja, hogy jöjj, én segítek neked, mert én szeretlek téged. Érted ezt? Beteg vagy, erőtlen vagy, békétlen vagy, munkanélkül vagy, mindez nem számít. Isten azt mondja, én szeretlek téged. És akkor azt mondja, jöjj hozzám, jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és terreket hordoztok, és én felüdítelek titeket. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál a lelketek. Isten nem fog téged vádolni. Isten nem fogja számon kérni a múltadat, hogy ezt meg azt tetted. És azt mondja, jöjj hozzám. Csak mondd azt, Uram, szükségem van rád. Kérlek, bocsáss meg, hogy távol voltam tőled. Bocsáss meg. Jézus meghalt azért, hogy oda mehessen hozzád, és azt mondta, hogy igen, én megbocsátok. A megbocsátás szavait akarja szólni. Kedves testvérem, arra szeretnének hívni most téged, hogy mondjuk ki ezt a megbocsátás szavait Istennek. Kérlek, itt vannak a testvérek is, akik most itt állnak kint. Kérlek benneteket, hogy nyújtsátok fel a kezeteket, majd oda lehet menni hozzájuk és imád kérni. Azt szeretném mondani, most átadod az életedet Istennek. Azt mondod egyszerűen, Uram, rendben van. Kipróbáltam az orvosokat, kipróbáltam a gyógyszereket, kipróbáltam a barátokat, kipróbáltam a kocsmát, ez mind nem segített. Akkor most kipróbálnak téged. Ide jövök hozzád, kérlek, bocsáss meg.
Kedves hallgatóink, Sipos Gyula tanúságtételét hallották, mely a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 4. napján, 2021. szeptember 8-án szerdán a Katolikus Karizmatikus Megújulás Őrsvezértéri sátránál hangzott el. Adásunk ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. Búcsúzik a bemondó Domán Vivien, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt. Thank you.
Thank you.